Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mai ígéretés alapigéjét a Szent Háromság ünnepe után a 22. vasárnapon. Úgy, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 18. részében, a 21. verstől a következőképpen. Péter odament Jézushoz és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgyhogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentumban volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta. Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant urat, és átadta őt a hóhéroknak, ami meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok mindenkinek, kiki az ő atya fiának. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Hányszor kell megbocsátani? Péter a felebaráti szeretet, a megbocsátás határai felül érdeklődik. Amikor a 7-es számot kimondja, hogy még 7-szer is megbocsássak, akkor ő azt hiszi, hogy egy igen nagy számot mond, és tegyük a kezünket a szívünkre, emberileg igaza van. Ha valaki elkövet ellenünk valamit, aztán utána bocsánatot kér, de másodszor is megteszi, akkor alig, hanem azt mondjuk, hogy na hát ez most már mégis a biztonság. De oké, rendben van, megbocsátjuk. De a harmadszor is azt mondja, hogy megteszi, és még harmadszor is megbocsátunk, akkor azt gondoljuk, hogy most már talán nagyon jók vagyunk. Ennél többet nem várhat el tőlünk senki. De 4-szer, 5-szer, 6-szor, még 7-szer is elkövet ellenünk valaki valamit, és képes még 7-szer is azt mondani, hogy bocsáss meg nekem, ráadásul esetleg olyan formában, hogy egymástól sokszor bocsánatot kérünk, nem azt mondjuk, hogy bocsánatot kérek, hanem azt, hogy elnézést kérek. Érezzük a különbséget? A bocsánat kérés mögött ott van az a szándék, hogy én szeretném, ha megbocsátanának nekem. Az elnézés kérés olyan, hogy hát tekintsünk el ettől. Nézzél félre, ne nézz rám. Söpörjük az egészet a szőnyeg alá. Aztán én is beszéltem arról, ahogyan sokszor ilyen nagyon is gyenge szavakkal azt mondjuk, hogy ó, bocsika, ne hari, és lehetne hasonló ezeket a szavakat használni. Ugye nincsen súlya ekkor a bocsánatkérésnek, és alig lehet elvárni, hogy valaki megengedje, hogy akár még a hátán is fát vágjanak, és 7-szer is megbocsásson valakinek. Péter mégis egy nagy számot akar mondani. Én még 7-szer is meg tudnék bocsátani. És Jézus azt mondja, nem, Péter, még 70-szer 7-szer is. Van olyan fordítás, amely 77-szer számot ír, de azt hiszem, hogy teljesen mindegy. Most 70-szer, 7-szer, azaz 490-szer, vagy 77-szer, mindegyik egy irdatlan nagy szám. Ahogyan mondtam, Péter a felebaráti szeretet határai felől érdeklődik. Ő szeretné leverni a cölököket, eddig még tartozom valamivel, utána már nem vagyok köteles megbocsátani. Jézus viszont azt mondja, a megbocsátás határtalan kell, hogy legyen, nem lehet a számokkal kifejezni. És erre mond egy példázatot. A példázat szerint egy királynak, aki általában Istent jelenti a példázatokban, van egy szolgája, aki tartozik neki egy irdatlan nagy összeggel, 10 000 talentum. Próbáltam utána nézni kommentárokban, különböző számokkal találkoztam, de mindegyik csillagászati összegről beszél. És mégis ez az úr azt mondja, a király azt mondja, mivel könyörög neki a szolga, hogy adj nekem időt, adj nekem türelmet, bocsáss meg nekem, engedd el az adósságomat, azt mondja, mivel könyörögsz nekem, elengedem az adósságodat. Mert fontos még tudnunk, hogy a bibliai nyelvben az adósság elengedés és a bűn bocsánat az ugyanazt jelenti, mert tudnilik, aki bűnt követ el, az az Istennel szemben, vagy a felebaráttal szemben az adósság, a tartozás állapotába kerül. Amikor a mi atyánkban úgy imádkozunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amit mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor szó szerint úgy imádkozunk, az eredeti görögben ez így is van, hogy engedd el a mi adósságainkat, amiképpen mi is elengedjük a másik adósságát. Ugye adósság elengedésről a mai közéletben, politikában, a felzárkózó országok esetében is sokat beszélünk, hogy mit jelent az, ha egy országnak elengedik az adósságát azért, hogy a maga lábára tudjon állni és fejlődjön végre. Hát így van az az embereknél is. A bűnös állapot következtében tartozunk valamivel, amit soha nem tudnánk törleszteni, ezért valaki egyszerűen eltépi az adósság levelet, Isten azt mondja, én megbocsátok neked, eltörlöm az adósságodat, jóvá írom ezt az egészet, mert soha nem tudnád kifizetni. Ezért inkább elengedem az adósságot. És az ember, aki megtapasztalta ezt, hogy elengedték az adósságát, megy vígan, talán fütyörészre, megy hazafelé az utcán, hát mit a Isten találkozik egy szolgatársával. És eszébe jut, hát ő tartozik nekem, hát nem adtam én meg a 100 dénárt. Tudjátok, hogy mennyi a 100 dénár? Egy bagatel, piciny összeg. Mintha valaki egy 100-assal tartozna ma. Nem mondom, hogy ez nem fontos, mert a barátság alapja azért a pontos elszámolás, de azért mégis, ha valaki megtapasztalta, hogy éppen most engedtek el neki egy csillagászati összeget, akkor ő képes így kicsinyeskedve azt mondani, hogy szorongatja annak a torkát, és azt mondani, hogy nem engedem el az adósságodat, és nem bocsátalak el addig, amíg meg nem fizeted. Pedig ez az ember ugyanazokkal a szavakkal könyörög, ha figyeltünk a szövegre, amivel az előző ember könyörgött a királynak, azt mondja, hogy adj nekem egy kis türelmet, és mindent megfizetek. Ugyanez, hogyha most az Istennel és az emberekkel való viszonyra vetítjük, Isten elengedi nekünk a nagy-nagy bűnt, amivel mi tartozunk neki, ekkor ezért nekünk is egymásnak meg kéne mi bocsátanunk, ehhez képest sokkal kisebb bűnöket. És mégis erre nem vagyunk képesek, megkeményedünk, rossz indulatúak vagyunk, és az életünket ez a testvérharc jellemzi. És erről szólt az ószövetségi történet, amit ilyen dramatikus formában néhány perccel ezelőtt hallhattunk, Jákob és Ézsau története. Igazi testvérharc, a szembenállás, a gyűlölködés, amire a Biblia számos példát ad, és megrendítő mindig, hogyha testvérek egymással szembe kerülnek. Gondolj már a legelső testvérharcra, Kain és Ábel gyilkos küzdelmére az oltár körül ráadásul, hogy most kinek az áldozatát fogadja el az Úr, és kiért nem, és Kain nem tudja elfogadni, hogy az ő áldozatának a füstje nem ment úgy fölfelé, ahogy az Ábelé, és ezért megöli a testvérét. Ez a testvérharc, a testvérek közti gyűlölködés a Biblia szerint is már kezdetén ott van, ilyen archaikus módon szinte bele van kódolva az emberiség életébe. És ez folytatódik Jákob és Ézsau az ikerpár életében is. Ismerjük a történetet, ahogyan nem tudta elfogadni Jákob, hogy az első szülöttségi jog az a másiké, és ezért eladja egy tál lencséért, de aztán meg kell, hogy bűnhődjön, el kell, hogy meneküljön, kapja ezt a csúfnevet, amit hordoz, mint egy bélyeget a homlokán, mert Jákob azt jelenti, hogy csaló, és mindvégig beárnyékolja az életét, pedig szépen fejlődik és gazdagodik, szép családja és nagy gazdagsága van, de beárnyékolja az életét, az a rettegés, hogy visszajön majd a testvére, és bosszút fog állni, mert a testvér nem felejt, mert Ézsau azóta is ezt a haragot őrzi a szívében. És itt kapcsolódtunk be a történetbe, amit hallottunk az istentisztelet elején dramatikus formában, hogy Jákob ott van házastársaival, akkor még a többnemiség is megengedett volt, gyermekeivel, nagy gazdagságával, rengeteg sok állatával, de retteg attól, hogy jön vele szembe Ézsau. Követeket, kémeket küldött, akik azt mondják, hogy 400 emberrel, 400 fegyveressel jön. Hát miért másért jönne, mint hogy fölkoncolja a csalót, hogy bosszút álljon a régi sérelmen, hogy végre elégtételt vegyen azért, ami történt, méltánytalanság ő vele szemben. Jákob elkezd rettegni. Valóságos haditervet készít. Azt mondja, hogy állítsunk két tábort. Ha az egyiket elpusztítja Ézsau, legalább a másik megmarad. Ha az egyiket felkoncolja, legalább a másik meg tud menekülni. És megadja a taktikát, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, hogy állítsuk össze azt a listát, hogy mit fogunk majd odaadni. És egy valóságos hatalmas nagy állatkertet szinte akar ajándékozni Ézsaunak, amikor azt mondja, hogy ilyen ajándékokat adjunk neki, 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét, fiastul, 40 tehenet, 10 bikát, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődöt. Szinte mindent odaadna neki, az egész gazdagságát, az egész vagyonát, csak Ézsau haragja, párologjon el, Ézsau bocsásson meg neki. És akkor jönnek a híradással, hogy Ézsau már itt van. És akkor mit tapasztal Jákob, aki elébe fut Ézsaunak, hétszer leborul útközben, hétszer, ahogyan Péter is a megbocsátás számát meghatározza, hétszer könyörög ilyen formában Ézsau haragjának az elpárologásáért. És akkor a legnagyobb elképedésére tapasztalja. És fölösleges volt ez a nagy-nagy taktikázás. Hiába készítette el ezt a szenzációsnak tűnő haditervet, hogy hogyan fogja majd megvásárolni testvérének a jó indulatát. Mert azt írja át, hogy nem kell ezt a jó indulatot megvásárolni, mert Ézsau azt mondja, hát én a testvéred vagyok, én megbocsátok neked. És így ír Mózes könyvében a szerző, eléje futott Ézsau, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. A testvérek egymásra találásának a csodálatos története ez. Ahogyan egymásba kapaszkodnak és sírnak, immár nem a gyűlölet, nem a régi sérelmek és haragok és indulatok uralkodnak, hanem a megbocsátás és a kiengesztelődés. Az új szövetséget jól ismerő emberek kedvéért, vagy mint egy találós kérdésként újra olvasom ezt a mondatot. Hol olvassuk, kérdés, hol olvassuk az evangéliumban, szó szerint ugyanezt? Eléje futott, megölelte, nyakába borult és megcsókolta. Igen, pontosan. A tékozló fiú példázatában szó szerint ezt olvassuk, de ott ki az, aki elébe fut? Ki az, aki megöleli, megcsókolja? Az apa. Az apa, és kit jelképez ez az apa a példázatban? Isten, kedves testvéreim, nem az embereknek kell egymásnak megbékélnie mindenek előtt, hanem az Isten az, aki megbékél. Az Isten az, aki leteszi a fegyvert, és azt mondja, én nem állok bosszút, pedig te megérdemelnéd. Én nem büntetlek meg, pedig mi haszna vagy. Én nem járok a te nyakadra, pedig azt kellene tennem. Hanem az Isten azt mondja, én vagyok az, aki megteszem az első lépést, meg a másodikat, meg a századikat, és odafutok hozzád tékozló fiúhoz, odafutok hozzád, és átölellek, átkarollak téged, és levetem rólad az ócska göncöt, és fehér ruhát ajándékozok neked, és levágatom a hízott borjút, és mindent neked adok, azért, mert örülök annak, hogy te hazatértél. És a tékozló fiú nem is kell, hogy elmondja azt a bűnvallást, amit ő megfogalmazott ott magában a disznók vájúinál, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. elkezdi ugyan motyogva, dadogva ezt a bűnvallást, de nem tudja befejezni, az utolsó fél mondatot már nem mondja el, mert az apának a szeretete, mint egy belefolytja a szót. Itt már nincsen szükség szavakra. Itt legfeljebb könnyek jönnek az ember szeméből. Könnyek az ember szeméből, de könnyek az Isten szeméből is. Az Isten könnyeit látjuk ebben a példázatban, mert az Isten megrendül azon, hogy a tékozó fiú hazatér. És ezért a testvér is meg kell, hogy tegye a felebarát, a testvér felé vezető utat, mivel ezt tanulta Istentől, hogy az Isten megbocsát, ezért az ő magatartása is a megbocsátás kell, hogy legyen. A történet végén kibékül a két testvér, egymásba borulnak és sírnak. Persze még érdemes megnézni, hogy ezt megelőzően van még egy jelenet, hogy Jákob, miután elkészíti ezt a taktikát, miután összeszámolja az állatokat, hogy mi mindent ajándékozna oda Ézsaúnak, hogy kiengesztelje őt, előre küldi a családját, gyermekeit, előre küldi szolgáit, és ott marad egymaga a Jabbók gázlónál, és ott kezdetét veszi egy egész éjszaka tartó vívódás az Istennel magával, az Isten angyalával, és az a Jákob, aki eddig emberekkel harcolt, és önmagával harcolt, magával az Istennel vívja meg ezt a küzdelmet, és a végén új nevet kap, immár nem a Jákob új nevet, a csaló, csúf nevet használja, hanem azt mondja neki az Úr angyala, immár új nevet van, Izrael, ami azt jelenti Isten harcosa, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ezért, miután megvívja az Isten harcot, meg tud bocsátani utána az embernek, és bocsánatot tud kérni a másiktól, és megy, és megbékül egymással a két testvér. Szeretett testvéreim, családi Isten tiszteletet vagyok. Legtöbbeteket nem ismerlek, közelről legalábbis nem ismerlek. Ti magatok tudjátok, hogy milyen terheket hordoztok. Talán régi sérelmeket, saját családtagjaitok iránt. Hol van esetleg valami rossz indulat, valami kibeszéletlen konfliktus, valami régi sérelem, amit hordoztok magatokban, vagy amit hordoz a testvéred, az édesanyád, a gyermeked, az anyósod, az apósod, ami miatt nem tudtatok egymással megbékélni. Legyen ez a családi istentisztelet ilyen számadás, hogy jöjjünk rá arra, hogy miben kell bocsánatot kérnünk, és miben kell megbocsátanunk, és hogyan juthatunk el arra, amire Ézsau és Jákob eljutott, hogy a testvérek megbékéltek egymással. Megbékélő családokra van szükség. Nem olyanra, mint Shakespeare Rómeó és Júliájában, ahol a szemben álló családok ugye képesek tönkretenni a fiataloknak a szerelmét, és a régi maffia módszerek uralkodnak a családok szembenállásában, hanem valami olyannak kell megtörténnie, amit keresztapántól, néha Józsa Mártontól hallottam, aki végig látogatta a híveit, mert ez a lelkipásztor feladata, hogy végezze a lelkigondozás családokat, otthonokat látogatva. Akkor még nem volt könnyű fényképezni, nem volt mobiltelefon és nem volt digitális kamera. Neki volt egy régi szovjet gyártmányú fényképezőgépe, és ezzel kattintott egyet-egyet minden családnál, ahogy elbúcsúztak tőle a kapuban, és aztán ajándékét oda szokta adni ezt a fényképet. Történt egyszer, hogy előhíváskor, mikor előhívatta a filmet, akkor vette észre, hogy valami kis hiba adódott, elfelejtette két felvétel között tovább tekerni a filmet. A fiatalok már nem tudják, hogy mit jelent ez, kérdezzétek meg papát, mamát. Azt jelentette, hogy tovább kellett tekerni, és egy másik filmkockát kellett beállítani, és ha nem tekerték tovább, akkor két fénykép egymásra mosódott. Két fényképet egymásra fényképezett. Előhívták a fényképet így is, mit látott? Két ellenséges család.
mert olyanokat látogatott meg egymás után, akik nem álltak szóba egymással, még a templomban is, a templom különböző sarkaiban ültek, és az úrvacsorához is úgy jöttek, hogy nehogy véletlenül egy sorban kelljen térdelni a régi ellenséggel. Nos, a két család tagjai a fényképen együtt szerepeltek, de olyan formában, hogy egy férfi, aki gyűlölte a másik családnak a férfi tagját, szinte átkarolta azt az idegent, vagy azt az ellenséget, a másik oda kuporgotta a másiknak a lábához, és a két család, legalábbis a fényképen, egyé vált megbékélt. Hogy ez valóban happy endet jelentette, azt nem tudom, hogy tényleg kibékült-e a két család, szívemből remélem, hogy igen, egy biztos, hogy Isten meglátogat minket, minden családot. Akkor is meglátogat minket, ha másokkal szemben haragosak vagyunk. Ő lefényképezi a mi életünket, és azt szeretné, hogyha egy fényképen szerepelnénk olyanokkal is, akikkel még nem vagyunk testvéri viszonyban. És azt szeretné, hogy testvér a testvér, ahogy a Jákob és Ézsau megbékélne egymással. Adja Isten, hogy a mi életünkben is ezt a megbékélést tudjuk megvalósítani, azért, mert Isten megbékélt velünk. Ő megbocsátotta a mi végtelen sok bűnünket, ezért bocsássunk meg egymásnak is. Rendezzük a rendezetlen kapcsolatainkat, és éljünk egymással a békességben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy Te megbocsátasz nekünk, és ezért már könnyű lehet egymásnak is megbocsátanunk a tőle tanult módon. Segíts rendezni a rendezetlen kapcsolatokat, felajánlani a megbékélést, türelmet tanúsítva a másik emberrel. És köszönjük, hogy a te családodban, itt a gyülekezetben, ugyanígy csak rendezett kapcsolatokkal, egymással békességben élhetünk, és állhatunk meg méltóképpen a te színed előtt. Segíts, hogy ez megvalósuljon napról napra, és ebben példát tudjunk mutatni egy békétlen világ számára is, hogy a kapcsolatokat rendezni lehet ős ellenségeknek, egymással meg lehet békülnie. Köszönjük, hogy te erre az példát. Amen.